Molitoris Dániel, a Péterfi Sándor utcai kórház rendelőintézet és baleseti központ ortopéd-traumatológus szakorvosa az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják, az újraélesztés szükségességéről beszélgettünk az első fél órában. Ott hagytuk abba, hogy a mentő megjön. Megjött, elindul, bemegy a traumatológiai központba. Ott mi történik? Kifogadja, miért, mit csinál ő, és mit csináljunk mi?
Igen, egy nagyon fontos kérdés, ugye, hogy mi és miért történik a kórházban. Ha nem is mentővel érkezünk, de megérkezünk mondjuk a kórházba, az első, ami szembe ütle, és a legnehezebb az, hogy bizonytalanság van, és várakozni kell. Nagyon sokat kell várakozni, nagyon sokan vannak ki ilyen, ki olyan sérüléssel, és várjuk, hogy sorra kerüljünk, és úgy érezzük, hogy nem akkor kerülünk sorra, amikor megérkeztünk, aki utánunk jött, az elén kerül, és nem tudjuk, hogy ez miért van. A lényeg az, hogy a kórházban igyekszünk szakszerű ellátást nyújtani, és ezért fontos az, hogy adott sérülésekkel, betegségekkel adott kórházba tudjunk menni. Ezt a mentő dönti el, illetve a mentőnek az irányítása adhat segítséget nekünk, hogy melyik az a kórház, ahova nekünk mennünk kell. Nagyon sok félreértés van abból, hogy sérülteket, sérült gyermekeket, beteg gyermekeket nem föltétlenül oda viszünk, ahova nekik kerülniük kéne. Tehát érdemes esetleg előtte telefonon tájékozódni, melyik kórház az ügyeletes, és egy adott sérüléssel, adott betegséggel melyik kórházba kell mennünk. Megérkezünk a kórházba, bejelentkezünk, és akkor várjuk azt, hogy végre beszólítson minket az orvos, és megvizsgáljon. Ez nagyon sok esetben nem is egészen így történik. Nagyon sok esetben az történik, hogy egy szakorápoló, vagy egy nővér jön ki a gyermekekhez, és megkérdez, hogy mi történt. És tulajdonképpen ő már fölvesz egy anamnézist, egy beteg történetet, és az alapján igyekszik segíteni az orvosoknak, hogy milyen vizsgálatok elvégzése lehet szükséges, esetleg ezeket a vizsgálatokat el is indítják. Ez mind azért fontos, hogy minél hamarabb információhoz jussunk, illetve megnyugtassuk azokat, akik kint ülnek a váróterembe, hogy velük azért foglalkoznak, és nem felejtjük őket hosszú órákra.
De van ott valami kapacitás arra, hogy valaki a mi lelkünket ápolja? A szülő lelkét?
A szülő lelkének az ápolására, ugye ez a kommunikáció a legfontosabb. Természetesen mindenki igyekszik erejének megfelelően jól és hatásosan kommunikálni. Én úgy gondolom, hogy amennyiben most a gyerekekről beszélünk, akkor nekünk szülőként az a legeslegfontosabb szerepünk, hogy ott a gyermekünket nyugtassuk meg, hogy most már jó helyen vagyunk, segíteni fognak neked.
Jó, de a gyerek azt látja, hogy már egy órája ül, és neki már egy órája ugyanúgy fáj. Sőt, lehet, hogy már három órája, mert akkor történt maga a baleset. Nehéz neki elmagyarázni, hogy miért nem történik semmi.
Igen, tehát ez egy teljesen jogos érv. Még egyszer mondom, a kórházban, ugye mivel sokan érkezhetnek, egyszerre sokan lehetnek ott, ez a várakozás, ez egy nehezen kikerülhető része az ellátásnak. Amit nekünk erősíteni kell a gyermekben az, hogy sorra fogunk kerülni, meg fogják nézni a mi sérülésünket, és el fogják látni. Ami nagyon fontos az, hogy a gyermekben lévő már kialakult félelmet ne növeljük még. Nagyon rossz az, ha azt mondjuk, hogy ha jól viselkedsz, nem kapsz szurit. Nem is erről van szó, tehát mi az első vizsgálatnál nem injekciókat adunk, mi az első vizsgálatnál igyekszünk tájékozódni, és eldönteni azt, hogy mire van szüksége a gyermeknek, mire van szüksége a sérültnek, és ezt közöljük is. Tehát elmondjuk, hogy ez történt, ez lesz a vizsgálat, és utána majd meglátjuk, hogy mi lesz, vagy előreláthatólag ez is ez fog történni. És akkor utána következnek azok az eszközös vizsgálatok, képalkotó vizsgálatok, amik mondjuk egy sérülésnél fontosak.
Jó, mi történik az okos szülővel, aki azt mondja, hogy ő tudja, hogy mit kell csinálni a gyerekkel, tessék azt csinálni most. Ugye igen. Vannak ilyenek?
Igen, sokfajta szülő van, sokfajta gyerekkel, sokfajta szülő érkezik. Mi igyekszünk egy kivizsgálást elindítani, és egy kivizsgálást véghez vinni. Amikor mi megvizsgálunk egy gyermeket, akkor részben a tanultakra, részben a tapasztalatokra alapozva eldöntjük, hogy milyen vizsgálatokra van szükség. Elég egy fizikális vizsgálat, egy klinikai vizsgálat, vagy ehhez kell képalkotó vizsgálat, ultrahang, röntgen, CT, MR vizsgálat, szükség van laborvizsgálatokra, illetve szükség van-e kórházi megfigyelésre. Nagyon gyakran elő szokott fordulni az, hogy a gyermekeknél a leggyakoribb sérülés az a fejsérülés. Bejönnek a szülők, és azt mondják, hogy csináljunk egy röntgent, hogy zárjuk ki az ajrázkódást. És észre sem veszik, hogy a röntgen az nem az ajrázkódás kizárására van. A röntgen az egyetlen egy dolgot tud mutatni, hogy a csonton van-e törés, vagy nincs, van-e kóros csontelmozdulás, vagy nincs. Az ajrázkódás az nem radiológiai diagnózis, ezt szokták mondani, ezt szoktuk mondani. Az ajrázkódás egy klinikai diagnózis. Ez az egyik probléma. A másik probléma, hogy ha én csinálok is egy röntgen felvételt, és nem látok rajta semmit, az nem zárta ki az ajrázkódásnak a tényét. Tehát ilyenkor mi azt szoktuk javasolni, hogy egy megfigyelésre van szükség, egy kórházi megfigyelésre, és itt szokott a legtöbb vita, konfrontáció előfordulni, és azt mondják, hogy csináljunk egy röntgent, ha azon nincsen semmi, menjen haza a gyerek. Ez nem jó irány, hiszen az, hogy én most egy gyermeket látok valamilyen állapotban, az nem zárja ki azt, hogy az az állapot esetleg rosszabbodhat egy fél óra, óra múlva, egy fél nap múlva. Mert azoknál a sérüléseknél, amiknél esetleg egy későbbi szövődményre számíthatunk, mi a kórházi megfigyelést javasoljuk.
Magyarán arra készüljünk, hogyha sérüléssel bemegyünk a gyerekkel, akkor lehet, hogy onnan a gyerek velünk nem fog hazajönni, de az a döntés, amit ott hoztak, az a helyes döntés. Azt ne vitassuk.
Lehet vitatkozni természetesen, de még egyszer hangsúlyozom, és igen, ez a válasz, hogy amennyiben úgy ítéli meg az ellátó orvos, akkor a kórházi megfigyelés a legbiztonságosabb, és valóban ez a legbiztonságosabb, hiszen esetlegesen olyan sérülések, amiket az első vizsgálatnál nem fedezünk fel, semmi, adott esetben sem az ellátó orvos, később még kijöhetnek, előjöhetnek. Ez egy kórházi megfigyelés során, egy újravizsgálat során mind a felszínre kerülhet, és ebben az esetben teljesen jól kezelhető is. Amennyiben csak berohanunk egy röntgenre, és az a röntgen nem mutat semmit, és hazavittük az ajrázkódás szenvedett gyermekünket, semmilyen szövődménytől nem mentettük őt meg. Sőt, azt mondjuk, hogy de hát megcsinálták a röntgen, semmi gond nincsen, miért van megint bajod? És van annak a gyermeknek baja, mert ajrázkódás van, amit ki kell feküdni, amiknek még lehetnek szintén szövődményei, és ezeket a szövődményeket nem hárítottuk el egy általunk jogosnak ítélt vizsgálattal.
Ugye ez az ellátásnak a traumatológiai, vagyis a sürgősségi része, ahová először megy. Onnan általában mikor, hogy megy ki a páciens, és mi az egészségügyben a további útja, ha egyáltalán van?
Igen, tehát a legáltalánosabb ez a bizonyos kórházi megfigyelés, ami tulajdonképpen úgy fordítódik le a köznyelvben, hogy nem csináltak velünk semmit, két napot feküdtünk a kórházba, és hazaengedtek. Való igaz, hogy ő úgy érzi, a gyermek és a szülő úgy érezhet, hogy nem történik semmi, csak figyel, vagy csak egy kórházi ágyban fekszik, de akik hozzánk bekerülnek ajrázkodás, például ajrázkodás diagnózisra, azokat megvizsgálja a személyész, fülorgégész, gyerekorvos, hogy adott esetben más elváltozásokat észrevegyünk, illetve nagyon fontos az, hogy amit mi felvételkor láttunk állapot, azt mi 12 óra, 24 óra elteltével újraértékeljük. Azt mondjuk, hogy tegnap még nagyon rosszul érezte magát, hányt, nem emlékezett semmire, zavart volt. Ez egy éjszaka alatt elmúlt. Látjuk az állapot változását. Ugyanígy, ha rosszabbodik az állapot, akkor tudunk tovább lépni. Amikor azt mondjuk, hogy egy röntgen nem mutatja ki az ajrázkódást, és azt mondjuk, hogy megfigyelésre van szükség, de rosszabbodik valakinek az állapota, mert ilyen is előfordulhat, akkor megint csak szakorvos segítségével eldöntjük, hogy milyen képalkotó vizsgálatra lehet szükség. Ez lehet egy CT vizsgálat, vagy lehet egy MR vizsgálat, és ez alapján lépünk tovább. Adott esetben akár beavatkozásra is sor kerülhet, legyen ez szintén bármi műtéti beavatkozás, gyógyszeres beavatkozás.
Uh-huh. És ilyenkor a gyerek már a páciens sínen van.
Mondhatjuk azt, hogy sínen van, tehát bent van a kórházban, el tudjuk mondani azt, hogy ebből az állapotból indult, ilyen állapotba került, és ezért ilyen és ilyen döntéseket hozunk.
Az, hogy gyógyultan hazament, az körülbelül mikor jön? Nyilván a sérüléstől függ, de ilyenkor van valami más ellátórendszerben további útja? Ugye az emberek attól is félnek a kórházi ellátórendszerben, hogy nagy utaztatás kezdődik, itt kezdek, és valahol a város másik végén ér véget, lehet, hogy 3 hét múlva a történetem.
Igyekszünk minden szükséges vizsgálatot és az ellátáshoz minden szükséges infrastruktúrát egy helyen összehozni. Igyekszünk arra, hogy már csak a röntgenbe, CT-be, a laborvizsgálatot történő jutás ne egy másik épületben legyen, tehát a kórházaknak a nagy része, hál' Istennek, ilyen egy-két kivételtől eltekintve. Tehát tulajdonképpen a gyermekeknek, a sérülteknek az utaztatása csak nagyon-nagyon ritka esetben, erre nagyon ritka esetben kerül sor. Egy-két olyan ellátási forma van, amiből, mivel olyan ritka, csak egy-két telephely létezik Budapesten is akár, ahova át kell menni esetleg. De például a fejsérüléseknél ilyenre nincsen szükség. Tehát a fejsérülteknél abban a kórházban a megfigyelést végre lehet hajtani, amennyiben tovább kell lépni, amennyiben olyan beavatkozásra van szükség, ezeket meg tudják oldani, illetve amennyiben olyan nagy horderejű beavatkozásokra van szükség, akkor igen, ezekben a nagyobb centrumokba az átszállítását azt megszervezik ezeknek a gyermekeknek.
Ugye a szülő a világ legaggódóbb faja. Milyen időközönként érdemes telefonálni a gyerekem állapota érdekében, mert az orvos meg nem azzal van elfoglalva, hogy telefonos ügyeletet tartson, hanem ő más csinál. Szóval mi az indokolt érdeklődési intervallum?
Erre pontos választani szerintem nem lehet, és én sem tudok.
Mert én már próbáltam orvost elérni más ügyben, igen, és mindig azt mondták, hogy valamit csinál, és azt mondták, hogy öt perc múlva is valamit csinált, és érdekes módon mindig egy beteggel foglalkozott. Mindig.
Igen. Több lehetőség van. A mi kórházunkban az egyik legjobb megoldás erre az, hogy a gyermekek egy bizonyos kor fölött már azt mondjuk, hogy egyedül is tudnak aludni az ágyukban, de a szülőktől nem zárjuk el azt a lehetőséget, hogy ott legyenek a gyermek ágya mellett. Arra szoktuk őket megkérni, hogy este 8-kor, 9-kor a házirendtől függően, amikor gyerekek lefeküdnek, akkor ők is köszönjenek a gyerekektől, hagyják aludni, és aztán reggel jöhetnek be hozzájuk. Tehát tulajdonképpen ott lehetnek a gyermek ágya mellett, sőt nagyon sok helyen Európában ez teljesen természetes, hogy a szülők ott vannak a gyermek mellett. Egy dolgot szoktunk ilyenkor kérni, hogy az a szülőszám az ne legyen mondjuk végeláthatatlanul sok, mert az sem a gyermeknek, sem pedig a mellette levő másik ágyban fekvő gyermeknek nem jó, hogyha egy ágy körül 5-6-7-8-10 ember csoportosul.
Apa és vagy akkor, anya.
Igen, felváltva. Apa vagy anya felváltva. Pici gyereket lehetőség szerint nem hozunk be a testvér mellé, akiben fekszik a kórházban. És betegen igyekezzünk nem bejönni a kórházba, mert akkor csak a többieknek teszünk nagyobb rosszat. Természetesen az, hogy valamelyik szülő, vagy aki a gyerekkel együtt van, információért fordul az orvoshoz, ellátott személyzethez, ez természetes. Tehát én nem tudom azt mondani, hogy eznek egy fél naponta, fél óránként, óránként kell, vagy kell, nem kell történnie. Amikor úgy érezzük, hogy valamilyen információt szeretnénk a gyermekünkkel kapcsolatban megkapni, forduljunk a nővérhez, forduljunk az orvoshoz, és igyekszünk felvilágosítani a szülőket, igyekszünk felvilágosítani a gyermekeket is természetesen, hogy milyen ellátás az, amire szükség van, mikor tudnak hazamenni, és mik lesznek esetleg a további lépések.
A vizsgálatok standard időpontja az, hogy jön reggel, délben, este? Szóval, hogyha erre reggeli vizsgálat után már 10-11-kor telefonálják meg, mert a következő nem volt meg.
Erre nincsen teljesen pontos órához állított forgatókönyv. Tehát mi igyekszünk sürgős vizsgálatokat sürgősen elvégezni, olyan vizsgálatokat, amihez például olyan kollega kell, aki csak egy napon egyszer jön be, akkor ahhoz igazítani. Tehát nem tudom azt mondani, hogy egy vizsgálat csak reggel 8-kor történik meg, nem tudom azt mondani, hogy 2 után nem érdemes már telefonálni, mert akkor már biztos, hogy nincs ott az a kollega, aki el tudja végezni ezt a vizsgálatot. Ez mindig más, és természetesen, és ezért fontos a megfigyelés, még egyszer mondom, hogy amennyiben állapot rosszabbodás történik, vagy olyan változás történik az állapotban, akkor mi tudunk sürgősséggel vizsgálatot kérni, és ez megint csak nem időhöz kötött.
Akkor az azonnal.
Akkor az azonnal történik, illetve lehetőségek szerint nagyon gyorsan.
Ugye, tavasz van, a szabadtéri sporttevékenységeknek egy új szakasza kezdődik. Nem csak az extrém sportok, hanem az egyszerű kerékpározás is. Az egyszerű kerékpározásnál időnként fölbukkannak olyan nézetek, amelyek a védőfelszerelés szükségességét vitatják. Van friss tudományos álláspont a bukósisak hasznáról és káráról?
A bukósisakról nagyon sokat vitatkoznak. A legutóbb például megjelent egy olyan közlemény is, amely azt mondja, hogy bukós isakot viselők sokkal bátrabban, nagyobb sebességgel bicikliznek, emiatt nagyobbak azok a sérülések, amik előfordulhatnak. És hát, hogy emiatt tulajdonképpen akik bukós isak nélkül bicikliznek, azok sokkal óvatosabbak, és őket kevésbé fenyegeti veszély. Erre azt tudom mondani, hogy én ezt egy nagyon nem helyes gondolatnak tartom, mert bukós isak nélkül biciklizni a lehető legveszélyesebb. Ha egy picit általánosítani szeretnék, akkor azt mondanám, hogy amikor mi eldöntjük, hogy ma rollerezünk, görkorcsolyázunk, biciklizünk, akkor valahol kockázatot elemzünk, hogy mi történhet velünk. Mi a legrosszabb, ami történhet, mi az, ami általában elő szokott fordulni, és mi az, amire van esély, vagy történik, vagy nem.
Jó, de azt mondom, hogy én csak ide rollerezek a sarokra. Mi történhet? Az ember így teszi fel a kérdést. Én csak ide biciklizek a szomszéd utcába. Mi történhet?
Igen. Tehát ezzel kapcsolatban az a mi megjegyzésünk, hogy a koponya sérülésekből lehetnek a legnagyobb maradandó károsodással járó agysérülések. Tehát azt gondoljuk, hogy minden ilyen szabadidős sporttevékenységnél a fejnek a védelme a legfontosabb. Emiatt javasoljuk azt, hogy legyen bukós isak. Aztán mindenki maga döntheti el, hogy ő hord-e bukós isakot vagy sem. Valószínűleg, hogyha ezt közlekedési szabályhoz kötik, akkor kötelező lesz, ha nem, akkor marad ez a mérlegelés lehetősége. De úgy gondoljuk, és ezt is mondjuk, és csak ismételni tudom, hogy mivel a fejsérülésekhez kötötten kialakuló agysérülések azok, amik a legjobban veszélyeztetik a mi életünket, a mi további életkilátásainkat és életminőségünket, emiatt fontos, hogy a koponyát, illetve az agyat védjük legjobban.
Ezt állandóan? Tehát ha csak a szomszédba megyek át a rolleremmel, akkor is? Mert hogy azt nem tudom, hogy elütnek-e a sarkon? Tehát ennyire szigorúan vegyem?
Ez, én úgy gondolom, hogy és saját tapasztalatomból tudom, hogy a saját gyermekeimet is néha nehéz rávenni arra, hogy mindig fölvegyék a sisakot. Valahol legalábbis ösztönözni kéne a gyermekeinket, hogy ez természetes legyen számukra. Mert megint csak azok a koponya sérülések, amik maradandó agykárosodással járulnak, azoknak az esélyét tudom csökkenteni sisakhordással.
Elől, oldalt vagy hátul a legsérülékenyebb a koponya. Ugye amikor ha az ember fölborul a biciklivel, akkor rendszerint az orra, az arca csapódik le, mert jó esetben az ember előre halad a biciklivel. Ha elütik, nem így van, mert akkor bármilyen irányba csapódhat a koponya, mint egy ostor végén a bojt, a lehető legnagyobb sebességgel. Hol a legsérülékenyebb a koponya?
Tehát ugye a koponyának több részét különböztetjük meg orvosi szemszögből, megkülönböztetjük az arckoponya részét, természetesen ugye itt van a legtöbb lágy rész, tehát az orra, szem, a száj, illetve a két fali csontot, tehát a koponya fül oldalán lévő két csontot, ezek a legvékonyabbak, és ilyen szempontból a legsérülékenyebbek. Tehát mindenképpen fontos, hogy ezek a védő felszerelések, ezek a sisakok, ezekre a területekre hathatós védelmet tudjanak adni. De igazándiból az lenne a lényeg, hogy ha biciklizünk, rollerezünk, akkor ahol vesszük a biciklit, ahol vesszük a rollert, kérdezzük meg, hogy milyen sisakot ajánlanak. El tudjuk mondani akkor azt, hogy mi úgy rollerezünk és úgy biciklizünk, hogy hegyekbe megyünk, sokat megyünk, nagy lejtőkön le, sokat ugratunk, és akkor azt fogják mondani, hogy ilyen és ilyen sisakot javasolnak, mert megint csak kockázat elemzés szintjén, eldöntik, hogy melyik az a védőfelszerelés, ami a legoptimálisabb ehhez a szabadidős tevékenységhez. Érdemes meghallgatni ezeket a tanácsokat.
Amikor megyünk hegyet nászni, vagy lovagolni, akkor szintén sisak, lovaglásnál meg hát, meg gerincvédő, meg nyakvédő, az ember a végén úgy néz ki, mint egy gladiátor.
Igen. A lovaglás ilyen szempontból az egyik legveszélyesebb szabadidős tevékenység.
Őrült magas az állat már eleve.
Így van, és biztos, hogy vitatkoznának ezzel a lovakkal foglalkozók. Azért a ló valahol kiszámíthatatlan. Tehát nagyon sokszor azt halljuk, hogy az addig nyugodt ló hirtelen ledobta magáról a lovasát, a gyereket. És onnantól kezdve nem vagyunk urai a szituációnak. Megint csak visszatérve erre a kockázat elemzésre, igyekezzünk a legnagyobb szövődménnyel járó baleset lehetőségét csökkenteni. Igen, fontos lenne az, hogy sisakban lovagoljunk, és a gerincvédőnek a használata is nagyon sok súlyos szövődménnyel járó sérüléstől tud minket megóvni, illetve ezeknek a súlyosságát tudja csökkenteni.
De motorosoknál, a nagysebességi motoroknál már működik ez a fej hátrabukást meggátló gallérszerű valami. Ennek traumatológiai szempontból van értelme?
Abszolút.
Ugye biciklinél nem tudunk akkora sebességet elérni?
Sajnos igen. Tehát ezeknek a különböző gerincvédő felszereléseknek igenis van értelme. Megint csak visszatérve, sajnos valóban nagyon nehéz ezeket úgy viselni, vagy még nem tartunk ott, hogy ezek olyan kényelmesek legyenek, hogy bárki bármikor egyszerűen fölkapja magára, és úgy menjen biciklizni. De én úgy gondolom, hogy a világ e felé mozdul. Tehát, hogy ezek a védők egyre kényelmesebben viselhetők lesznek, és egyre inkább hozzá tudnak simulni a ruházathoz, hozzá tudnak simulni úgy a védendő testrészhez, hogy azt effektíven jól tudják védeni.
Csak a koponyánkkal, a gerincünkkel legyünk ennyire elővigyázatosak, vagy minden más testrészünkkel is, mert az ember, ahogy az idő halad vele, egyre sérülékenyebbé válik, és egy egyszerű szigeti kocogástól is képes komoly térfájást kapni. Ott is eleve védőfelszereléssel? Mondhatom, járógéppel menjünk futni?
Erre azt hiszem, hogy a legegyszerűbb válasz az az, hogy gondoljuk végig azt, hogy mit csinálunk, és gondoljuk végig azt, hogy mi ebben a szituációban a mostani felkészültségünkkel milyen sérüléseket szenvedhetünk el esetlegesen. Természetesen nem kell
egyben mindenkinek... Világéletemben sportoltam, mindenkire szoktam mondani, ezt én tudom, benne van a mozgásomban. Most egy kicsit ugyan van rajtam 10-15 kiló, de az majd lemegy éppen annak hatására, amit most kezdek el.
Igen, ez egy nagyon általános hozzáállás szokott lenni, és szintén egy nagyon általános magyarázat szokott ilyenkor lenni, hogy fontos a bemelegítés, fontos az, hogy egy picikét már átmozgatott izületekkel, átmozgatott izmokkal kezdjünk sporttevékenységet, mert ezzel csökkenthetjük az esetlegesen kialakuló baleseteknek a lehetőségét.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Molitoris Dániella, Péterfi Sándor utcai kórház rendelőintézet és baleseti központ ortopédia traumatológus szakorvosa volt az Aléna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.